a rendszert, a politikai rendszert általában szabályok és politikai döntések adják, a korszak azonban többennél. A korszakot inkább kulturális áramlatok, kollektív meggyőződések és társadalmi szokások adják. Most ez a feladat áll előttünk, vagyis kulturális korszakba kellene ágyaznunk a politikai rendszert. Ezért logikus, legkevésbé sem meglepő, hogy a napjaink legizgalmasabb vitája éppen a kulturális politika területén robbant ki. És ez szinte azonnal meg is történt a választások után, ha figyelik a Magyarországon zajló politikai közéleti vitákat, érthetik, miről beszélek. Szerintem ez érthető, és jól is van így. Mert valóban egy új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség a harmadik kétharmad után, és mi tagadás, szeptembertől nagy változások előtt állunk.
És akkor folytatjuk is a mai maratoni irodalmi adásunkat. A következő témánk a NER és a kulturális intézményrendszer átrendeződése, és be is mutatnám a vendégeinket. Fehér Renátó költő, a József Attila Emlékhely intézményvezetője, szia, és Kristóf Luca, szociológus, szia. Köszönöm, hogy itt vagytok. Azt kérdezném meg először egy kis felütéssel, hogy ugye most láttunk itt egy videót, egy részletet 2018-ból, ez Orbán Viktor tusványosi beszédéből egy idézet volt. Emlékeztek-e arra, amikor ezt 2018-ban láttátok, és hogy mit gondoltatok, mit jelent ez, mi fog történni, és hogy látjátok ezt a mából visszanézve, Luca?
Emlékszem rá, itt most beszéltük is Renátóval, hogy Szakács Árpádnak a cikk sorozatára utalt, ami a Magyar Időkben jelent meg, ugye ez akinek a kulturális diktatúrája, és az volt ennek a lényege, hogy már hiába 8 éve folyik a kulturális térfoglalás, de még mindig úgy tűnik, hogy nem elégséges, mert még mindig a balliberálisok az intézményekben vannak. És ugye ez azért is érdekes, mert ennek a nyomán lett eltávolítva, aztán leváltva a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az igazgatója, akit pedig már az Orbán kormányok neveztek ki. Tehát ez egy érdekes pillanat volt.
Igen, Prőlegerge.
Prőlegerge, igen.
És ugye itt még többet is mond a miniszterelnök annál, mint hogy milyen gyakorlati cselekvéseket, a térfoglalást hogyan kellene folytatni. Itt ugye egy olyan víziót fogalmaz meg, amely vízió azért itt-ott már ebben a jobboldali holdudvarban olvasható volt, hogy a politikai rendszert stabilan megteremtettük, és erre most egy kulturális korszakot kell építeni. És számomra az derült ki, ugye azóta is most már 7 év, 7 szűk esztendő eltelt, hogy az derült ki a számomra, hogy ez a kulturális korszaknak a megteremtése az elsősorban nem finanszírozási kérdés, nem intézményi kérdés, nem ilyen strukturális kérdés, hanem társadalom-lélektani kérdés. És amikor a társadalom-lélektani kérdésnek nevezem ezt a kulturális korszakot, akkor szerintem arról van szó, hogy milyen együttélési mintázatokat szán ez a hatalom és a nemzeti együttműködés rendszer a magyar társadalomnak, és ebben az értelemben szerintem a miniszterelnöknek az idén március 15-i beszéde volt megvilágító erejű, és nem a poloskázás, hanem amikor azt mondta, hogy sorsuk legyen a szégyen és a megvetés. Tehát, hogy ez az a két fogalom, ami ezt a kulturális korszakot valójában berendezi, ez az, ami az együttélésünket meg akarja határozni, és innen, vagy ettől függetlenül persze az intézményrendszerben ugye további térfoglalások, ellehetetlenítések történtek, hogy említsünk egy másik főigazgatói leváltást, és ugye L. Simon Lászlót is leváltották a Nemzeti Múzeum éléről, aki még talán Prüle Gergelynél is szorosabban.
A WordPress fotókiáltás volt a kiváltó.
Az egyik sarokban volt.
És a gyermekvédelmi törvény.
Igen, szóval, hogy ugye folytatódtak ezek, és hogy tulajdonképpen a volt államtitkára került leváltásra az Orbán rendszernek.
De azért, ha még ehhez egy mondatot hozzátehetek, az szerintem érdekes, hogy nem az irodalom volt az, ami a legkevésbé tudott ennek ellenállni. Tehát vannak, ugye most az irodalom a témánk, de vannak olyan kulturális szférek, amik sokkal jobban megszenvedték ezeket az intézményi térfoglalásokat. Tehát az irodalom a relatíve reziliens volt azért, igen, szerintem. Mert erről neked más a véleményed.
Nem tudom, ezt is szeretném kérdezni, hogy oké, volt a kultúrharc bejelentés, meg hogy akkor most itt vitákat emleget igazából a miniszterelnök, hogy új kulturális korszakba kell helyezni a politikai korszakot is, és közben pedig az is egy ilyen, hát szokás mondani a miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy ő egyébként azért tudott mindig is sikeresebb lenni, mint a baloldali vagy liberális ellenfelei, mert egyébként valójában nem támaszkodott az értelmiségére, nem engedett az ő lobbjaiknak, hanem tisztán politikai alapon hozta meg a döntéseit, tisztán stratégiai alapon gondolkodott a kulturális területen is. Ennek fényében, hogy látjátok, sikeres volt ez a kultúrharc abban az értelemben, hogy átformálódott-e a kánon, lett-e nagyobb dominanciája adott esetben jobboldali szerzőknek, mi lett ennek az eredménye, ha van eredménye, vagy lehet-e ezt mondani, és hogyha ténylegesen igaz az, hogy Orbán Viktornak ez mind nem annyira fontos, hogy mi történik a kultúrában, mert ő egy teljesen másik politikai perspektívából építi a saját rendszerét, amiben nem szán kiemelt szerepet az értelmiségnek, akkor végül is mi értelme volt ennek az egésznek?
Én azt nem mondanám, hogy Orbán Viktornak nem fontos a kultúra, tehát ilyen értelemben neki minden fontos, pontosan ezért, tehát ugye a gazdasági és a kulturális beágyazottság, tehát a korszak az tulajdonképpen ezt jelenti. Nyilván a cél, amiért ezt meg akarja teremteni, az a politikai hatalomszerzés vagy szavazat maximalizálás.
Tehát politikai eszköz valójában
igen,
a kultúra.
Igen, igen. És hát én szerintem, ha így konkrétan a kánonra kérdezel rá, én ezt kívülről nézem, én nem vagyok benne az irodalmi mezőben, kívülről nézve nem változott, nagyon minimálisat maximum. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy belülről nézve mi erről a véleményed. De tényleg az, hogy még a Nemzeti Alaptantervbe belelettek szerzők erőltetve, de hogy így konkrétan így látszik, hogy így erőltetve lettek, de azon kívül így igazából a tekintélyviszonyok, hát a Krasznahorkai Nobel-díja mutatja meg az egyik legjobban, hogy ezek mennyire stabil dolgok és nehezen változnak.
Igen, hogy a kánonok nagyon nehezen változnak, és az a politikai beavatkozás, ami persze nagyon erőteljes volt, meg nagyon aránytalan, meg nagyon ellehetetlenítő, tehát zárójel mondjuk az irodalmi közeget, vagy a mi életünket legélesebben a József Attila körnek a megszűnése jelentette, mint a magyar irodalmi életnek egy nagyon-nagyon fontos, az idő szerint nagyon fontos, sok évtizedes múltra visszatekintő közössége. De hogy közben talán az is látszik, hogy hiába működtet, vagy hiába próbálkoznak azzal az értelmezésre, hogy itt egy ideológia gyár működik, mondván Prüle Gergely azért lett leváltva, mert hogy vörös kiállítása, nem tudom, vagy az Elsimon László, de valójában nekem az a benyomásom, hogy igazából ez az ideológia gyár, vagy ez az ideológiai átformálás sokkal kevésbé működik. Tehát mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, annak ellenére, hogy Demeter Szilárd került oda, a Petőfi Irodalmi Múzeum profilja az ott dolgozó kiváló kollégáinknak köszönhetően nem változott meg. Nem lett ideológia gyár abban az értelemben, hogy mi kerül ott a falakra, vagy mi mesélődik el. Sokkal inkább én azt látom, és ez a demeteri erőközpontnak, meg ennek a demeteri központosításnak, centralizációnak a következménye, hogy a kézi vezérlés az kevésbé ideológiai, mint inkább adminisztratív, bürokratikus. Tehát, hogy ez a hatalmas konglomerátum, ez tulajdonképpen elképesztően merevvé, elképesztően rugalmatlanná vált, és valóban itt érvényesült a kézi vezérlés. Akármit is mondhat Demeter Szilárd, lehet, hogy ő szakmai kérdésekben nem szólt bele, de nagyon sokat mondó volt, amikor fölmerült most a frankfurti könyvvásár kapcsán, hogy egy darab A4-es lap jelöltek Krasznahorkai László Nobel-díját, ezen persze az impulzus ellenzéki hüledezés az megtörtént, hogy ez milyen méltatlan. Sajtóválaszt adott Demeter Szilárd, és azt mondta, hogy felhívták őt, hogy most mit csináljanak, és kérdezte, hogy a könyvei ott vannak-e Krasznahorkai Lászlónak, akkor minden rendben, nem kell letfalon mutogatni a Krasznahorkai László arcát. Ugye ez a nyilatkozat indirekten azt meséli el, hogy ez a rendszer teljesen működésképtelen, merev és rugalmatlan, mert föl kell hívni a főigazgatót, hogy mi történjen a standon. Tehát ezt nevezem kézivezérlésnek, egy ilyen kafkai, adminisztratív, bürokratikus pokol, amiről a közgyűjteményi kollégák egyébként rendszeresen be is számolnak, hogy hogyan lehet kiállítást csinálni, hogyan lehet rendezvényt csinálni, hogy milyen ága-boga van annak a hivatali rendszernek, amit oda merevített tulajdonképpen Demeter Szilárd, és amiben reménykedhetünk, hogy a szelíd vagy enyhe decentralizációja kezdődik meg, hogy működni tudjanak a kiváló kollégáink ezekben az intézményekben.
Az, hogy a kánon átalakítás nem volt túl sikeres, az nem jelenti azt, hogy ne lett volna sikeres a kulturális szereplők életének a megkeserítése és a megnehezítése. Tehát ez minden területen így megtörtént, ez az egyik. A másik meg, hogy egyetértek azzal, amit mondtál az ideológiai hatalom átvételről, hogy ez így ebben a formában nem történt meg. Ennek az is bizonyítéka, hogy Szakács Árpád egyébként ugye csalódott a Fideszben, és elment
már a mi hazánknál,
hiszen ezt nem tették meg azt, amire ő vágyott volna, igény lett volna rá, ugye, ahogy mondani szokták, de hát azért az nem olyan könnyű. Tehát én ezt szoktam mondani, hogy azért a Kádár-korban ott volt egy nagyon erős olyan eszköz a kézben, ami most nincs, és ez a cenzúra. Tehát, hogyha nincs cenzúrád, nem tudsz szerzőket letiltani, elhallgattatni, akkor azért úgy jelentősen ügyesebbnek kell lenni ahhoz, hogy...
Persze a fóliázás azért részben így volt értelmezve a magyar nyilvánosságban, a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva, mint egyfajta cenzúrának az eszköze.
Igen, de az implementációja az már ugye ilyen kérdéses volt, tehát ugye diszkrecionálisan néha így csinálták, néha nem, de ez is inkább szerintem olyasmi, amivel próbálják öncenzúrára késztetni az embereket, és ez persze megvan, tehát ők ezzel próbálkoznak, de azért az egy kicsit így, de igazad van, ez egy viszonylag direkt eszköz volt.
De akkor egy kicsit úgy értelmezem a szavaitokat, hogy egyfelől a kánont nem képes átrendezni ez a típusú beavatkozás alapjaiban, másfelől meg, amit Demeter kapcsán mondtál, hogy a főigazgatónak az a feladata, hogy hozza a nyomtatópapírt, vagy körülbelül ilyen szintű mikromenedzselési szinteken működik a dolog, tehát el van foglalva az intézmény, de nem tud vele mit kezdeni a rendszer, vagy nem tudja a saját hasznára fordítani, hanem kénytelen, hogy engedje, hogy dolgozzanak benne az emberek, akkor ez kicsit nekem azt jelenti, hogy azt mondjátok, hogy valójában a NER kultúrpolitikája igazából egy kavics a cipőben, tehát hogy nem. Rosszul értem akkor?
Hát azért mondtam, hogy vannak olyan szférák, ahol esetleg például a filmeseket sokkal jobban le tudták nyomni, ugye azért, mert ott van kb. Ez az egy ablak, ahol pénzhez tudnak jutni, tehát az írók és a költők ennyiből szerencsésebbek, hogy sokkal elnézést, hogy ezt mondom, de hogy sokkal kisebb erőforrás igényel tudtok alkotni. És akkor az meg nincs ott, hogyha az alkotás elkészül, az az eszköz meg kevésbé van ott, hogy azt lehetetlenné tegyék, hogy publikáljátok ezeket a dolgokat. Tehát kavics, vagy egy nagyon kellemetlen kő az irodalomnak a cipőjében.
Meg hogyha magára, a kulturális mezőre nem csupán a művészeti termelés felől nézünk rá, hogy az alkotóknak kellemetlen helyzetek adódnak-e, vagy ellehetetlenülnek-e a műhelyeik, vagy az egzisztenciális biztonságuk megrendül-e, hanem egy tágasabb, mondjuk politikai gazdaságtani pozícióból, akkor ebben az értelemben a kultúra nem ideológia gyárt, és sokkal kevésbé úgy nemzetstratégiai ágazat, ahogy a kultúrát érteni szoktuk. Én sokkal inkább azt látom, hogy ha már kultúráról beszélünk, akkor a NER esetében az infrastruktúra fejlesztés az, ami fontos, tehát betonba rakni a kulturális tőkét, hogy így mondjam. Másrészt pedig a turizmus. Tehát a kastély felújítási program az ebben az értelemben számomra szintén infrastruktúrális beruházásként értelmezhető, és kevésbé a kultúrának a szellemi megtermeléseként, de egyébként odáig is elmennék, hogy picit még a templom felújítási programot is ennek a, vagy ebbe az ügybe helyezem, tehát bárhol felújítasz egy templomot, az a turizmus szempontjából, vagy az ott élők szem, vagy a lokális életvalóság szempontjából, az egy nagyon-nagyon fontos gesztus, de nem csak az ott élőknek, hanem bárhova megyünk, a templomot tekintjük meg műemlékként tulajdonképpen. Szóval itt is én a turizmusnak a gesztusait látom, és szerintem a beton, és mondom, és a turizmus fókusz, az tulajdonképpen azt is felmutatja, hogy milyen is az a kultúrakép, hogy mire van gondolva, amikor kultúrára van gondolva, és szerintem valahogy az ünnepélyességnek, meg a meghatottságnak, meg hát persze a nemzeti büszkeségnek, és a sznobériának van valami nagyon-nagyon különös, nem tudom, hangulata ebben, és ebben az értelemben nem csak kavics, hanem egy politikai gazdaságtani projekt, hát nyilván ki részesül az infrastruktúrából, és ki részesül a turizmusból, meg tudjuk nevezni a legkitüntetettebb oligarchákat ezeken a piacokon, melyek közül számos nagyon családi viszonyban áll a miniszterelnökkel. Másrészt pedig, hogy egész egyszerűen mi is a jó kultúra, mi az a jó kultúra, amitől katarzist várok, mitől szoktam katarzist kapni. Egyáltalán van-e kulturális hozzáférése a társadalom széles körein? legyenek, vagy éppen Rákai Filip határozza meg azt, hogy mi a jó film, és hogyha Rákai Filipre gondolunk, meg az ő ízlésére gondolunk, akkor valójában milyen kultúrakép köszön vissza a számunkra. Tehát, hogy az angol lord ugye a legutóbbi idők szerint, szóval, hogy ez az a kulturális tartalmi ajánlat, ami valójában nem komolyan vehető, és ekként nem történt kánon átrendeződés.
Magyarország GDP arányosan sokat költ kultúrára, így EU-s összehasonlításban, és ez azért van nagyrészt, amit mondasz, mert ugye a kulturális örökségre a nemzeti hagyomány, a közösség, a politikai közösség megteremtése céljával sokat költenek, és igazából még szerintem az stadionokat is valamennyire ideértik, tehát ugye a sport az picit elkülönül, de nagyon széles értelemben lehet a kultúra részének tekintve, és nyilván ilyen értelemben az irodalom mindig sokkal kevésbé lesz fontos. Hát az a része lehet fontos tényleg, amiből aztán ilyen filmet lehet csinálni, Petőfi film, hát nem így szoktunk rá tekinteni, de hát ez tulajdonképpen a legnagyobb irodalmi ikonunkról szól ez a film, csak hát nem úgy, ahogy ezt elképzelnénk.
És egyébként, Luca, mit gondolsz arról az érvelésről, hogy hát valójában, azt szokták mondani, hát valójában minden rendszer így működik, hogy a saját ideológiai közelségébe tartozó alkotókat preferálja, és a díjazásban is ez megjelenik, és hogy valójában ezt a médiára is szokták mondani sokszor, hogy hát a média a NER előtt is egyenlőtlen volt, csak a másik irányba, hogyha ezeket a kritikákat mondjuk most komolyan vesszük, akkor te ezt hogyan cáfolnád, vagy mi az, amiben egyetértesz ezzel kifejezetten a kultúra területén, mennyire volt egyenlőtlen helyzet, vagy antidemokratikus helyzet, vagy egyenlőtlen forráselosztás a 2010-es Fideszes hatalomátvétel előtt?
Hát valamennyire igen volt, tehát hogy ez ahogy mondod, ez mindig így van, de azért az állam akkor sokkal kevésbé telepedett rá erre a dologra. Inkább azt mondom, hogy ugye a kulturális mezőn belül is megvannak azok a hálózatok, amik kapcsolódnak így politikai oldalakhoz vagy ideológiai csoportokhoz, és hogyha mondjuk az egyik domináns, akkor nyilván az meg fog az intézményeknek a finanszírozásában is mutatkozni, meg egyáltalán az ilyen hírnév és tekintélyviszonyokban is, és itt igazából az államnak inkább az lenne a szerepe az én felfogásomban, hogy ezt egyensúlyozza, vagy próbálja az ilyen elméleteket lesimítgatni, nem pedig az, amit csinál a NER, hogy még így százszorosára fokozza azzal, hogy politikai lojalitás alapon kezdi el az erőforrásokat még inkább elosztani. Pontosan ezzel az érvel, hogy na, ti is ezt csináltátok, most mi jövünk, ugye mondta Kerényi Imre, és akkor ezt tényleg ilyen nagyságrendekkel még feltekerték.
Engem az is érdekelne, hogy ha mondjuk most egy ilyen tisztalapot nyitnánk, és úgy néznek ki a kultúrpolitika, hogy fogunk egy papírlapot, és összeírjuk azt, hogy mik az első teendők, amit el kellene végezni, és ebben mondjuk mi lenne az állam szerepe. Ha már csak olyan alapvető kérdéseknél tartunk, hogy jó dolog-e az, hogy vannak állami díjak, tud-e bármilyen rendszerben tud-e az állam olyan szereplőként feltűnni, hogy ez a díj az egész nemzet szemében hiteles legyen? Hogy látjátok ezt? Mi lenne az ideális feladata az államnak a kultúra támogatásában?
Néhány héttel ezelőtt a parlamentben ugye a szociális dolgozók, a gyermekvédelmi dolgozók bérezése kapcsán merült fel a Jámbor András kérdésére a miniszterelnök felszólalásából, hogy két szektor van, amelynek a bérügyeit még nem rendezték, az egyik a szociális szektor, a másik a kulturális szektor. Ugye amikor a kulturális szektor dolgozóiról beszélünk, akkor nem kizárólag Nobel-díjasokról, nem költőkről, hanem pedagógusokról, könyvtárosokról, közművelődési dolgozókról, közgyűjteményi dolgozókról beszélünk, akiknek valóban nagyon-nagyon rossz bérezési helyzetük, sőt, hát ráadásul a munkajogi helyzetük is nagyon-nagyon nehézkes. Én azt hiszem, hogyha ilyen kultúrpolitikai feladatokat, vagy a szektornak, vagy az ágazatnak a lehetőségeit kellene javítani, akkor például az, hogy a kultúrában, a széles értelembe vett kultúrában dolgozó százezreknek milyen lehetőségeik vannak, hogy megvan-e nekik a munkájuknak a méltósága, megvan-e a munkájuknak az öröme, ez elsősorban mondjuk bérrendezéssel kezelhető, hogy a könyvtárosoknak tüntetni kell ma Magyarországon, mert nem jutnak azokhoz a forrásokhoz, amik a méltó életet és a méltó munkavégzést garantálják a számukra. Szóval ezek azok az intézményi kérdések, amelyekre eddig éppen emiatt a sznob, meg ünnepélyes kultúrpolitikai felfogás miatt nem jutott figyelem, és azt hiszem, és ez összefüggésben van azzal, amit én a kultúráról általában gondolok, hogy a kultúrának a társadalmiasítása, a kulturális hozzáférés biztosítása az nem a Kossuth díjnál kezdődik, hanem a vidéki könyvtárakban, a vidéki műházakban, a kerületi közművelődési intézményekben, hogy ezekben milyen gondolat van a kultúráról, és hogy az ott dolgozó kollégák és ezek a működések hogyan képesek a társadalom széles köreit beszélgetéshez, élményhez, tapasztalathoz, öntudathoz juttatni, és azt hiszem, hogy ez nem csak finanszírozási kérdés, hanem gondolkodási, politikai gondolkodási kérdés is, hogy milyen ügyekre fókuszálunk, és azt hiszem, hogy bérrendezéssel, munkajogi rendezéssel inspirálnánk ezeket a kollégákat arra, hogy társadalmiasítani legyenek képesek a magyar kultúra tereit.
Ezzel én egyetértek, tehát az államnak szerintem is az nagyon fontos feladata, hogy bevonjon, hogy elérhetővé tegyen, hogy kultúrafogyasztásra részvételre lehetőséget tért adjon az embereknek, különösen ugye olyanoknak, akik maguktól erre nincsen pénzük, vagy kulturális tőkéjük. Még egy dolgot hozzátennék, a fenntarthatóságot, tehát hogy a gyerekekkel tényleg ne propagandaként foglalkozva velük, meg megvédve őket, hanem kulturális fogyasztóvá nevelésben az állam vállaljon szerepet, ez egy nagyon jó dolog lenne, és én nem vagyok az állami díjak ellen sem, mert hogy szerintem az is egy tök jó dolog, ha így fel tudjuk mutatni azokat az embereket, akik igenis a mi közös kultúránknak a nagy alakjai, és ez ad az embereknek egy ilyen közösségérzést vagy jó érzést, csak ugye akkor van a probléma, hogyha ez devalválódik azáltal, hogy megint csak belenyúl. Ugye tudjuk, hogy ez egyébként úgy megy egy ilyen Kossuth meg Széchenyi díj odaítélés, hogy ott ül Orbán Viktor, és akkor ceruzával fölírja a javaslatokat. De ugye ez is jöhetne úgy, hogy így társadalmiasítva, ugye elvileg ennek ez is van egy ilyen módja, hogy kik jelölnek, meg mindent, tehát hogyha ez így rendesen menne, és nem éreznék úgy a top politikusaink, hogy ehhez is ők értenek a legjobban, meg a top értelmiségeink nem a pártos elfogultságuk alapján ítélkeznének, akkor lehetne jó dolog az állami díj.
Így a beszélgetésünk zárásához közeledve azt kérdezném tőletek, ha már azt mondtad, hogy szerinted fontos, hogy meglegyenek azok a pillanatok, amikor megnevezzük a kultúránk nagy alakjait, és hogy ezek az ünnepek fontosak a mi életünkben. Ugye ennek a műsornak is az az apropója, azt ünnepeljük azzal, hogy egész napon keresztül az elmúlt 35 év irodalmi életét próbáljuk meg feltérképezni, szóval, hogy az adta itt az apropót, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat nyert 2025-ben, és azon gondolkodtam el, és ez lehet, hogy csak az én szubjektív megélésem. Én azt látom, hogy most a kiadója, különböző magánszemélyek, az államtól teljesen független szereplők azok, akik ezt kezdeményezik, hogy ez meg legyen ünnepelve, ennek meg legyen adva a módja. Miközben nem látom azt, hogy állami szereplők feltétlenül kifejezetten a magukénak éreznék azt, vagy gondolnák azt, hogy ez most egy olyan pillanat, ami a magyarság számára egy lehetőség, hogy egy közös ünnepet éljen át, ugyanúgy egyébként, ahogy nagyon helyesen hozzáteszem, ha az olimpián Hosszú Katinka aranyérmet szerez, akkor ennek megvan adva a kontextusa állami szinteken is, és ez be van építve a diskurzusba. Ti hogy látjátok? Érzékelitek-e azt, hogy Krasznahorkai László Nobel-díjával nem nagyon kezd semmit, illetve annak a lehetősége, hogy ezáltal még többekhez eljusson ez az életmű, még többekhez eljussanak kortárs magyar irodalmi művek, ez egy lehetőség lenne az állam számára, én úgy látom, hogy nem él vele. Ti hogy látjátok ezt?
Az a gond, hogy ugye ő egy kicsit kellemetlen személyében a NER-nek, de én már annak is örültem, hogy Orbán Viktor úgy közelítette meg ezt a kérdést, hogy na akkor most van egy Nobel-díjunk, tehát úgy, ahogy a sportsikereket szokta ő egyébként. És én azt gondolom, hogy ez idővel majd be fog épülni, majd reméljük nagyon-nagyon sokára bekövetkező halála után a szerzőnek, például biztosan az állam is jobban erre így rá fog menni. Addig is pedig azt szerintem meg egy nagyon pozitív dolog, hogy például ti itt, vagy te, Kamilla, egy személyedben, de gyakorlatilag betöltöd a közmédiának azt, amit
nagyon
nekik kellene csinálni. Nem úgy értem, csak hogy neked jutott eszedbe ez a dolog, hogy csináljatok egy ilyen műsort. Tehát addig is ezt így köszönjük a nép nevében.
És valóban, ha már a nép neve, ugye, hogy azt szerintem az nagyon fontos, hogy az elmúlt 15 évben, és ez szerintem a NER kultúrpolitikáját általában is illeti, nyilván ennek a kritikájával töltöttük az elmúlt 20 percet, de hogy alternatív gesztusok, alternatív működésmódok, társadalmi kezdeményezések, szakmai inspirációk, az irodalmi életben is, a képzőművészeti életben is számtalan olyan dolog nőtt ki, ami ugye ellenállási gyakorlat, ellenbeszéd gyakorlat, és szerintem ezekre az ellenbeszéd gyakorlatokra, ellenállás gyakorlatokra nagyon büszkék lehetünk, abban az értelemben is, hogy a méltóságunkat meg tudtuk ezek által tartani, hogy megszerveztük önmagunkat, nem is feltétlenül a politikai ellenállás tekintetében, hanem abban az értelemben is, hogy végezhessük tovább a munkánkat úgy, ahogy szeretnénk, az egzisztenciális vagy az ágazati ellehetetlenítés közben is. És azt hiszem, hogy ezek azok a mintaprogramok, amire potenciálisan egy NER utáni világban, vagy egy NER utáni kultúrpolitikában majd építeni lehet, és azért én azt látom, hogy ahogy szorultunk ki, vagy szorult ki a társadalom egy jelentős része az intézményekből, az intézmények leuralása miatt, úgy azért műhelyek, hogy most csak a saját szakmámról beszéljek, műhelyek, olvasókörök sokassága alakult, és ebben az értelemben valóban a nép, vagy egy-egy szakmának a társadalma az, ami hol közteherviselően egymás felé szakmai szolidaritással, hol a szakmai szolidaritás hiányával néha, de azért próbálja működtetni ezeket a rendszereket, és ebben az értelemben szerintem az állami feladatok pótlására szegődött a civil szektor. Ezt ugye nagyon sokszor problematizáltuk az elmúlt 15 évben is, hogy a civileknek a dolga-e működtetni közszolgáltatásokat. Szerintem egyébként nem, hanem az állam dolga működtetni közszolgáltatásokat, de hogyha a civilek képesek a saját hajuknál fogva kihúzni magukat a vízből, és örömet teremteni önmaguknak és aznak a közösségnek, amiben benne vannak, akkor tulajdonképpen ellensúlyozni voltunk képesek a NER-nek ezt a kizsákmányoló politikáját.
Luca, Renátó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek máskor is.